kezdetben vala, most és mindenkor. És mindenkor törenké, ámen. Őrben terve leszünk, mindjárt az Úrban,
dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket Szent István vértanúnak az ünnepén, itt Karácsony szomszédságában. Tegnap az élet születését ünnepeltük, ma egy hősnek az égi születésnapját köszöntjük. Ez a két nap így egymás mellett valamiképpen azt akarja bennünk tudatosítani, hogy ég és föld összetartozik. Mi földi emberek keressük a helyünket ebben a világban, a hitünk szerint az örök otthonunk a mennyben van, de ha teológus módra akarom ezt az igazságot kimondani, Istennél. Ma ezt a feszültséget szeretnénk oldani, mi földiek és Isten után vágyakozók, akkor, amikor ezt a hőst, a hitnek a hősét köszöntjük, ünnepeljük, és szeretnénk követni. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak. Zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, Ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól majd belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermek pedig szülei ellen támad, hogy vesztét okozza. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, sajátos üzenete van ennek a mai napnak, talán mondhatom így, ünnepélyesen, ennek a mai ünnepnek. Hát ünnepélyesen is szólhat az ember, hiszen egy életáldozat előtt hajtunk fejet. Mi az üzenet? Egy konkrét személynek a tanúságtétele, és ennek a tanulságait mindenképpen le kell vonnunk, másodszor pedig a közösséggel kapcsolatosan fontos történéseket indított el ennek a személynek az élete. Tehát egyéni tanúságtétel és a közösség történetében meghatározó események. A keresztény gondolkodás nagyon sokat merített a görög filozófiából, tartják is azt, hogy a keresztény eszmerendszer bizonyos értelemben, ha a hittől elvonatkoztatunk, ha csak mint rendszert nézzük, akkor a görög gondolkodás meghatározó a keresztény világunkban. Természetesen nem ez a döntő, ez csak a keretek szempontjából fontos. A döntő a hit. Az a hit, amelyre hivatkozva külön-külön mindegyikünk élete értelmezhető. A görög filozófiában az ember élete egészen sajátosan a közösség szolgálatában teljesedik ki. Nyilvánvaló, hogy ebben a szolgálatban az egyén élete is gazdag lesz. Mert hiszen az gazdagít bennünket, amit egymásnak adunk. Az lesz a miénk, amit megosztunk másokkal. Ez a politeiának a gondolkodás világa. A városállamok világa, ahol az emberek megismerték a jogaikat, mert mindenki civis volt, vagyis polgár. Egy kicsit ez a mai, mostani furcsán hangolt világ nem tud mit kezdeni a civis fogalmával. A civil felé ment el. Jaj, a civilek! A civis, a polgár, a városlakó ember volt ugye abban az időben, egyébként a modern világ a városok felé özönlik, és a lumpenek kegyetlen világát hozza létre. De ez már a mostani világnak a terméke. Az a görög gondolkodás a jogokat fogalmazta meg, és ezek a jogok az embereket talpukra állították, és ugyanakkor a kötelességeket megfogalmazták, amely kötelességekben pedig erkölcsileg, lelkileg nagyra nőttek az emberek. A keresztény gondolkodás egészen sajátosan gazdagította ezt a fajta életszemléletet, amikor azt mondja, hogy mindegyikünk élete egyetlen, megismételhetetlen, az Isten elgondolása, az Isten kiváltságos ajándéka, és magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, míg meg nem nyugszik benned. A véget vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressünk, neki szolgáljunk, és ezáltal üdvözüljünk, vagyis a mennyországba jussunk. Ez a fajta keresztény gondolkodás egy sajátos fénybe állítja az egyedeknek az életét. Valóban egyetlen és megismételhetetlen mindegyikünk élete, de egy ember élete akkor teljesedik ki a keresztény gondolkodásunk szerint, egyébként az egyház közössége, mint közösség, ezt igazolja, addig, amíg van egyházi közösség, ma Európában egyre inkább nincs, ami azt jelenti, hogy az ember ügyek szolgálatában éli az életét. Célokat, közösségi célokat szolgál az ember, és akkor az egyéni élete sem vész el. Na most az a világ, amelyben élünk, és mindössze csak azért mondtam ezt a kis filozófia, meg egyháztörténeti gondolatsort, hogy ma pont egy ellenkező világban élünk, az individualizmus világában, amelyben az egyén van a középpontban, és mintha a közösség olyan virtuálisan létezne, amely közösség, mintha nem az egyedekből jönne létre, hanem az úgy van. Aztán arra való, hogy az egyeseknek a céljait, a célkitűzéseit, az elképzeléseit, néha az abszurd terveit szolgálja. Na most egy ilyen világban ünnepelünk. Ünnepelünk egy ragyogó férfi embert, Szent István vértanút, aki 35-ben halt meg, hát éppen hogy csak elindult a Krisztussal egy új élet, talán így is mondhatnám, a keresztény és a hitre szervezett közösségi élet. És nagyon érdekes, hogyha Istvánnak az élet történetét nézzük, akkor ennek van egy egyéni üzenete, a hitnek a bajnoka, a hitnek a hőse, de ugyanakkor az ő élet története fölkavarta az akkori szerveződő közösségnek az életét, és ennek az lett a következménye, hogy ma itt, mindenek ellenére, 2016 decemberében az ő ünnepén, mint hívő emberek ünnepelhetünk. Akkor próbáljunk egy picit gondolkodni ezen. Ugye Szent István mártír. A mártűr szó a mártűsz fogalomból származik, ami azt jelenti, hogy tanú. Tehát itt szembesülünk egy fiatal emberrel, aki tanú. Valamiről tanúskodik. És mi az, amiről tanúskodik? Azt, amit magáévá tett, a hitéről, és a hitére hivatkozva arról tanúskodik, ami értelmet adott az ő életének. Ez a terület pedig, ahol ő tevékenykedett, az a diakóniusi szolgálat. Vagyis az emberek szociális, közösségi életének a szolgálata, amely akkor a bimbódzó egyházi életben azt jelentette, hogy miképpen egyenlíthetők ki a közösség tagjai közötti különbözőségek. Tehát először csak figyeljünk a hit tanújára. A hit az egyház lényegéhez hozzátartozik. Miért? Egyszerűen azért, mert ugye mi hitünkre hivatkozunk, ma megint ki lehetne tekinteni ebből a mondatból, és lehetne azon is siránkozni, hogy emberek százmilliója hitüket emlegetik, csak nem tudjuk, hogy miben hisznek. Hit, én hiszek, miben? Miben hisz? Ha rákérdezünk, hogy miben hisz, akkor áll, mint Bálám szamara. Nyilvánvalóan ezek hárítások. Hiszek, de nem vagyok vallásos. Hiszek, de minden keretet tagadok. És úgy szervezem és rendezem az életemet, ahogy az nekem tetszik. Ez nem hit. Ez ijesztő. Talán mondhatnám így függetlenségi gondolat, amely felelőtlen. No, de valóban erről ne beszéljünk, hiszen a keresztény hit azt jelenti, hogy az ember ezzel a hitével az életét méri. És azért a keresztény teológia szerint a vértanúság azért sajátosan az egyház életéről szól, mert a vértanú az életét adja oda. És a hit azt jelenti, hogy az életünkkel mérjük a hitünket. Ezért a keresztény élet nem más, mint valamiképpen a halálnak egyik formája. Hiszen ha én igazán keresztény életet élek, akkor ez azt jelenti, hogy a másik emberért élek. Ez pedig elővételezett halál. Hiszen akkor, amikor az ember a másikért él, akkor önmagának meghal. Nem ő lesz a fontos, hanem a másik. A hit, ahogy létezik a mi keresztény életünkben, ezt jelenti, hogy cselekedetekben, önzetlen tettekben ajándékozzuk el az életünket egymásnak. Meghalunk egymásért. A vértanúság ezért tartozik az egyház lényegéhez. Mert ott, ebben az esetben a hitnek ezek a kifejeződései, amik a mi jó cselekedeteinkben jelennek meg, itt mint egy lobbanásszerűen, ezért is piros a miseruhája a papnak. Mert ebben az egyetlen nagy odaadásban ellobban valakinek az élete. A hit tanúja. Tehát akár erre is odafigyelhetünk, hogy ezért oly fontos az egyház életében a vértanúk példája. Egyébként Istvánt így hívják, hogy protomártír, ős mártír, az első. Nem tudom, ilyenfajta vizsgálódásokkal nem foglalkoztam, meg nem is néztem különösebben utána, de az az érzésem, hogy a világban a legtöbb templomot talán az ő tiszteletére emeltek. Az első évezredben biztos. Hiszen ő volt a születő egyház tagjai számára a példakép. Hogy kell élni egy keresztény közösségben együtt? Mit jelent a vértanúi szemlélet és lelkület egy közösség életében? Azt úgy így fogalmazták meg a kívülállók abban az időben, nézzétek, hogy szeretik egymást. Milyen érdekes, akár a gondolattal is lehetne játszani, emberek, akik egymásért halnak meg, valami fajta sugárzása támad a szeretetnek. Hát világos. Hát ott van szeretet, ahol ez az áldozatkészség létezik. Ha ez az áldozatkészség nem létezik, akkor emberek egyszerűen szétszakadnak. Elválnak egymástól. Egyébként ennek a mai világnak a tragédiája pontosan ez. Ugyan a hitet emlegeti, de semmi köze nincs a hit valódi üzenetéhez, és nem képesek az emberek együtt élni. Egyszerűen azért nem, mert csak egyéni céljaik vannak. Márpedig az emberi életnek a célja vagy a közösség szolgálata, vagy nincs emberi élet. Kicsiben ez két ember hűsége, kicsiben ez két ember áldozatos kapcsolata, kicsiben ez kis közösségek összetartozása, nagyban ez az egyház, és ez az egyik üzenet. Ez a mai ünnepünknek, a mai ünnepünk középpontjában lévő protomártírnak, István vértanúnak, mint személynek az üzenete. De nagyon érdekes, bármennyire ezen mi egy pillanatot talán meg is állunk, meghökkenünk, elgondolkodunk azon, hogy mekkora gesztus ez. Hát persze, hogy mi bámulunk, meg csodálkozunk, mert a mi életünk tragédia pontosan az, hogy nem akarunk igazából egymásért áldozatot hozni. Úgy akarunk összetartozni, hogy diktálunk egymásnak, hogy az a másik olyan legyen, amilyennek én akarom. Hát hol van akkor az egyéniség, hol van a személyiség, hol van egy embernek az önállósága, meg szabadsága? Persze, az egyeseknek kell felnőni erre a csodára, az élet csodájára. Hát ez az egyik üzenet. A másik üzenet, ami nagyon érdekes, ennél sokkal fontosabb. A szentíróknak, sőt a Biblia írójának, Lukácsnak, akinek a könyvéből idéztünk, ugye az apostolok cselekedeteit Lukács írta, ő Istvánnak nem ezt a hősiességét emeli ki. Számára ez természetes, mert ő egy hívő ember volt. Az ő számára a hit, ez magától értetődő volt. Ez a fajta szemlélet. Tehát ez ő neki nem volt valami egyetlen, hanem sokkal inkább az, ami vele elindult. Mert mi történt? Ugye a fiatal egyház, és akkor most csak egy fél mondatot hadd mondjak, ez a fiatal egyház, tetszenek tudni, hova települt át? A mai Szíria területére. Csak hát ezekről már nem is nagyon beszélünk. No, de ez egy más téma lehetne. A fiatal egyházban, minden közösségben, bármennyire a hitből és a krisztusi példából épülő közösség volt, hát feszültségek voltak, mégpedig. Ugye az első tagjai az egyháznak a zsidókból lettek, a jeruzsálemi zsidókból, meg a görög származású főleg, vagy nem görög származású, de hellén műveltségű zsidókból. Így jön létre az első egyház, pici magocska, zsidókból térnek a Krisztus hitre, és a hellén világból térnek Krisztus hitre. Talán így mondhatnánk, hogy a görög filozófián fölnevelkedett, de ezek is főleg zsidók voltak. Csak egy kicsit ők már ilyen, mai úgy mondanánk, hogy modernizálódott zsidók voltak, nem csupán az izraeli örökségen felnőtt zsidók, és azt tapasztalták, hogy az ortodox zsidó szemlélethez közeli keresztény zsidók, hát egy kicsit ügyeskedtek a hellének kárára. Tehát feszültségek voltak, mint mindenütt. Ahol emberek vannak, ott ezek feltámadnak, ezek a feszültségek, és az apostolok ezt rögtön észrevették, és rendezni óhajtották a kérdést, és akkor kiválasztottak 7 hellén származást, tehát görög származású diákonust, ezek közé tartozott István is. És ezeknek az volt a dolga, hogy rendezzék ezeket a gondokat, és azokat, akiktől elindult ez a gond, ez a baj, azokat figyelmeztessék, amazokról meg jobban gondoskodjanak, szóval egyensúlyt teremtsenek. És ragyogóan végezték ezek a diákonusok a munkájukat, és különösen kitűnt István. Azt olvastuk a Szentírásban, hogy kegyelem és Szentlélek töltötte el. Vagyis ez egy erős hitű ember volt. Talán komolyabban gondolta a 7 közül ő ezt a tanúságtételt, mint a másik 6. Avagy ki tudja, de egy biztos, hogy az ő esetében ezt írja Lukács, hogy eltöltötte az erő és a Szentlélek. Hát a Szentlélek ereje. Maradjunk ennyiben, és ragyogóan végezte ezt a munkát mindenkinek az örömére. És minden baj ebből származott, mert ugye az emberek világában az igazi bajok mindig ott jönnek elő, ahol megjelenik az irigység, a féltékenység. Ahol nem tudja elnézni az egyik ember azt, hogy a másik odaadja az egész életét, ő meg szintén ezt ígéri, hogy odaadja az életét, de hát úgy óvatosan, hogy más is odaférjen a munkához. És ugyanakkor ugyanazt szeretné, azt az elismertséget, azt az elfogadottságot, mint amaz, akinek se éjjele, se nappala, mert neki ez az élete. A közösség szolgálata. Nincs egyéni élete. A másiknak kicsit lopkodott egyéni élete van, és úgy van közösségi szolgálata is. Ugye István igazi tanú, akinek ez az élete. És ugye a csoda az, hogy ebben teljesedik ki az élete. Mindegyikünk élete egyébként. Mindegyikünk élete nem a sikereiben, nem a elvilági elismertségekben teljesedik ki, hanem az övéivel való kapcsolatban. És ami még teológiailag ehhez járul, egyrészt tehát, hogy megoldódik a közösségnek az élete, a világtörténelmi lépés ez, István munkájához kötődően és halálához kötődően, mert ezek a pillanatok azok, amikor az egyház leválik a jeruzsálemi templomról. Ugye a zsidó gondolkodásban a jeruzsálemi templom a középpont, minden zsidónak az a legfontosabb. És leválik a zsidóságról. Ha ez nem történik meg, akkor a kereszténység a jeruzsálemi templom bűvöletében él, és a zsidóság köréhez tartozik. És ez az a világtörténelmi lépés, hogy nem a jeruzsálemi templom a fontos, hanem a Krisztus, aki maga a templom egyébként teológiailag, de ez megint egy hosszú gondolatsor lehetne. Nem a zsidóság, a zsidóságnak volt küldetése, de ez lejárt Jézus eljövetelével. Jézus mindenki, az egész világé. No, István áldozatában ez a nagy lépés jelenik meg, és Lukács evangélista ezt a gondolatot erősíti. Ezért mondtam azt, hogy ennek köszönhetjük, hogy ma itt mi 2000 évvel később keresztényként ünnepelhetünk. Testvérek, fontosak ezek az események az életünkben, hiszen ezek üdvtörténeti, világtörténelmi kérdések. István diákonusnak köszönjük meg az elkötelezettségét, köszönjük meg azt, amit igazából tanít nekünk, mint személy, hogy az embernek nem egyéni céljai vannak. Az embernek az ügyei vannak, és ezekért kell, hogy bevesse magát, akár úgy, hogy még az élete is rámegy. És hogyha ezt komolyan gondolja az ember, akkor a egyéni élete is gazdag lesz és boldog. És ha mi, még ha ilyen kevesen is vagyunk itt, egyre kevesebben vannak az európai templomokban az emberek. Pár évvel ezelőtt, amikor Indiában jártam, és Keralában, ahol kommunista uralom van, kommunisták Kerala állam vezetői, tetszenek tudni, mennyien járnak templomba? A lakosság 90%-a. 90%-a. Nem lehet bemenni a templomokba, mert nem tudnak akkora templomokat építeni. Egy kis városban, csak ezt gyorsan még elmondom, most már ilyen ünnepek utáni hangulatban ugye megadnak ennyi időt. Például egy nem túl nagy városban van 30 körüli templom, katolikus templom, és a legnagyobb templomnak a szentségi kápolnája akkora, mint az esztergomi bazilikának a kupolája alatti hatalmas nagy tér. Ez csak a szentségi kápolna. A templom maga akkora, hogy kétszer beleférne az esztergomi bazilika. És mindig tele van. És nem csak vasárnap, hétköznap is. Szóval akkor, amikor mi ünnepelünk, akkor ne csak az egyesek példájára figyeljünk, hanem az egyesek példájának közösségi vonatkozásaira is. Hát ma István diákonus ünnepén, nek a csodálatos embernek a példáját magunk előtt látva, azt hiszem, nekünk minden okunk megvan az örömre, és hogyha még tudnánk is őt igazán követni, akkor a kereszténység egyedüli ajándéka a világ számára a legnagyobb ajándék lehetne. Mert az. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak. Kedves testvérek, hétfői napon mi mindig a szentmisét azokért ajánljuk fel, akik rászorulókon önkéntesként segítenek. Ma is az ő szolgálatukat köszönjük meg. Ezekben a szolgálatokban egy picit a hitből több van, mint a kötelességből teljesített feladatok végzésében. És minden esetre most, amikor ezt az imát imádkozunk, akkor gondoljunk István nevű testvéreinkre is. Akár már meghaltak, köszönjük meg az életüket, akár élnek, és kérjük számukra a védőszentjüknek a közbenjárását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Istenünk, köszönjük irántunk tanúsított sokszoros irgalmadat, amellyel elhoztad nekünk szent fiat születésekor az üdvösséget, szent István vértanúd ünnepével pedig megörvendeztetsz minket, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, van itt István nevű, aki ma ünnepel? Nem ma ünnepel. Isten éltesse őket. A szentmisében gondoltam a itt lévőkre, akik ezt a nevet hordozzák, és nem tudtam pontosan, hogy kik. A kedves István barátommal már évődtem a mise előtt, kérdezgettem, hogy vértanú vagy király, és azt mondta, a házasságban vértanú, egyébként pedig király. Hát ugye ilyen. De nem baj, ott van a felesége mellette, őt én tudom, hogy nagyobb áldozat, de hát van ez így, de azért kibírják egymást, és sok-sok gyereknek adtak életet, és mennyi unoka van már? Most már van 23 unoka is, úgyhogy szóval azért nem volt ez annyira kibírhatatlanul nehéz, csak az áldozat volt nagy. Úgyhogy egyébként hallatlan tisztelete volt a századokban István diákonusnak. Például Szent István királyunk, aki Jeruzsálemben zarándokházat épített, ott a stefaniták szolgáltak. Szent István, vértanú Szent Istvánról elnevezett szerzetesek. És Magyarországra Szent István király Jeruzsálemben őket hozta először Esztergomba. Úgyhogy, és hát sok-sok minden mást is lehetne ezzel kapcsolatosan mondani. Ugye valóban ez a vértanú az szeretetnek, meg az ellenség szeretetnek a példaképe, mint Jézus. Úgyhogy ez a nagyon, nagyon nagy ember volt. és egy másik nagy ember azért felhívnám a testvérek figyelmét, ugye, talán 1900... Mi? Nem. Mikor halt meg Laudus atya? 98. 98-ban halt meg Laudus atya. Ugye azon a 8 évvel ezelőtt akkor még ezen a szentmisén ott ült az ajtóban, és még viccelődtem vele, hogy Laudus atya király vagy, vagy vértanú vagy. Egy csodálatos ember volt, aki nem ismerné, annak mondom, de aki ismerte, az úgyis tudja. És délután elment Dunakeszire, ahonnan származott, nem érezte jól magát, előbb hazajött, és éjszaka meghalt. Szóval ilyen csodálatos módon ment el. Nagy ember volt. Holnap lesz a halálévfordulója, úgyhogy holnap este mindenképpen, igen, be is van írva Laudus atya, érte misézünk holnap este, és megköszönjük az ő csodálatos életét. Itt Budán az irgalmas rend egy ilyen pókhálónyi szálát ő képviselte. Ezen tartotta a rendünket. Elnézést kérek, hogy így ilyen hosszan voltunk együtt, őszintén megmondom, Isten előtt tanúskodom, hogy nem akartam ma prédikálni. Mert mondom már, olyan sok ünnep volt, de aztán úgy látszik, túl fölszabadultam az ünnepek súlya alól, és egy kicsit ilyen beszélgetősre sikeredett, de hát önök is talán pihenésképpen el tudták ezt fogadni. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében! Isten.